A Domvárosi rejtekjáratok című regény hősének látszólag mindene megvan, de egy régi szerelem felbukkanása ráébreszti, hogy szinte idegenként él saját életében. De vajon tudja-e, mire vágyna valójában, merne-e tenni is ezért? A középkorú férfi előbb a múltjával küzd, azután pedig olyan helyzetbe kerül, amelyben már nincs is választási lehetősége. Elfojtott emlékek törnek a felszínre gyerekkori nyarakról és kalandozásokról a rejtekjáratokban, az álom és az ébrenlét összemosódik, a sötét reménytelenséget az elsöprő szenvedély váltja fel. A finn Pasi Ilmari Jääskeläinen regényéről Bába Laura fordítóval beszélgetünk most, előtte azonban egy rövid részlet. Hamar észrevették, hogy a rejtekjáratok hatással vannak az ember gondolkodására, különösen a memóriájára. Odaben eltorzulnak a dolgok, másként érződnek, mint a föld felszínén. Az idő is a maga módján telik. Olykor lelassul, máskor felpörög, és néha teljesen megáll. Utólag mindegyikük másra emlékszik, vagy ugyanarra, de máshogy. Bizonyos dolgokat egyáltalán nem tudnak felidézni. A felszínre visszatérve gyakran arra döbbennek rá, hogy mindent, ami a rejtekjáratokban történt, homály fed, és csak zavarodottság maradt bennük. Milyen élmény egy ilyen regénnyel dolgozni? Erről kérdezem először a fordítót.
Hát bennem több szempontból is jó emléket hagyott, sőt nagyon jó emléket hagyott ez a munka. Egyrészt én is így igazából menet közben fedeztem fel azt, hogy milyen sok rétege van ennek a szövegnek. Nagyon sok benne a visszatérő elem, és ezeket nem is biztos, hogy első olvasásra felfedeztem én sem, hanem ahogy így ugye foglalkoztam hosszú időn keresztül a szöveggel, és a fordításomat is többször átnéztem, úgy jöttem rá, hogy ja, hogy itt is van még egy olyan elem, ami erre utal vissza, vagy éppen amarra utal előre. Sőt, igazából még voltak olyan dolgok, amire a kötet szerkesztésekor a magyar kiadásnak a szerkesztője Tűk Rita hívta fel a figyelmemet, hogy ó, igen, és akkor még az is egy olyan elem, amit illeszkedik ebbe a nagy hálózatba.
Ezek motivumok, amiről beszélsz? Most csak az jutott eszembe, hogy ugye azzal indul a történet, hogy van egy férfi, aki állandóan elveszi az esernyőjét. És aztán egyszer ennek jelentősége lesz, hogy tulajdonképpen olyan állapotba kerül, ahol a külvilágnak, vagy ez ilyen részletkérdésnek már nem lesz jelentősége.
Részben valóban ilyen visszatérő motivumokra van szó, mint ez az esernyő, vagy van egy körtemintás ruha, ami nagy szerepet kap szintén ilyen visszatérő motivumként a szövegben. De aztán emellett vannak kevésbé konkrét dolgok is, tehát például a filmek, különösen a régi klasszikus filmek is több szempontból visszatérnek. Itt a főszereplő Olli tagja egy filmklubnak, úgyhogy emiatt is, illetve egy filmes életmód kalauz is szerepel a történetben, és ez is szintén behozza ezt a filmekkel kapcsolatos réteget a szövegbe. Emellett pedig vannak különböző helyek is, amik szintén ilyen visszatérő motivumként funkcionálnak, és nagyon fontos jelentéssel telítődnek a történetben, több szempontból is. Ollinak a gyerekkori emlékei közül meghatározó egy bizonyos ilyen furcsa kisfiú alakot formázó körhinta, ami szintén ilyen nagyon fontos elemmé válik a történetben, illetve a filmes életmód kalauz mellett még van egy ilyen fiktív említett mű a kötetben, az pedig egy mágikus város kalauz, ami szintén ugye a helyekre helyezi a hangsúlyt, tehát ilyen mágikus erővel bíró helyszíneket tár fel ez a mágikus városkalauz.
És itt vannak a rejtekjáratok. Tulajdonképpen amiről szó van, hogy föld alatti alagutak, amit fölfedeznek gyerekek nyaralás során, és az ember eleinte még azt gondolja, hogy persze ez kivitelezhető, le lehet oda bújni és átszúszakolni magát mindenkinek, de aztán egyre inkább szimbolikussá válik ez.
Szerintem is, és ez a több réteg, amit itt említettem már korábban, az akár ilyen konkrét felszíni rétegekként is értelmezhető, hiszen nyilván ugye a történetnek van egy ilyen reális szintje, ami mondjuk ugye a mi világunkhoz nagyon hasonló világban történik, de valóban vannak ezek a rejtekjáratok, amik itt a gyermekkori emlékekben jönnek elő, ahová ténylegesen ezek a fiatalok annak idején ott kalandoztak a város mélyén keringő ilyen rejtekjáratokban a történet szerint. És azért ezt egy ponton túl valóban, hogy az olvasónak hát elég nehéz reálisnak elfogadnia, tehát itt átlép egy másik szintre az elbeszélés. Ugyanakkor tulajdonképpen ugyanígy a mélybe megyünk le az álmokban is, mert hogy a főszereplő Olli álmai is elég nagy hangsúlyt kapnak a történetben. Tehát kicsit úgy, mint ahogy a rejtekjáratok ugye a mélybe haladnak, úgy Olli álmai segítségével is, hát másfajta képet kaphatunk arról, hogy ő benne mi zajlik.
Adjunk támpontot azoknak, akik most hallgatnak minket. Nézzük a felszínt, hogyan él Olli. Ugye ő egy könyvkiadó vezetője, tisztes családapa. Mi az, ami fenekestől fölforgatja az ő életét? Mi az ő jelene?
Olli valóban egy középkorú férfi, egy finn kisvárosban, üveszkülében él, és egy könyvkiadót vezet, és látszólag rendben van az ő élete, tehát éli azt az életet, amit ilyen idősként úgymond elvár a társadalom, tehát van munkája, azt tisztességgel ellátja, van család, egy felesége és a kisfia, és az első pillantásra ez mindez funkcionálni tűnik, ugyanakkor az olvasó számára elég hamar kiderül, hogy Olli igazából nincs jelen, vagy nincs teljes valójával jelen a saját életében, tehát a gondolatai állandóan elkalandoznak, a feleségével való kommunikáció is teljesen a közhelyek szintjén zajlik, a gyerekét nem is mindig ismeri fel, tehát hogy nincs jelen ebben a reális életében, és hát így azt látjuk, hogy életközepi válságban van, tehát látszólag minden adott számára, de mégis azt látjuk, hogy ez nem egy jó élet, vagy tehát nincs igazából otthon benne és jelen benne. És valóban a Facebook lendíti aztán be ezt a történetet, mert hogy a könyv nagyjából 10 évvel ezelőtt jelent meg Finnországban, és a történet is akkor tájt, tehát a Facebookos időknek a kezdeti szakaszában játszódik, és egy fontos új dolgot hoz be a főszereplő életébe ez a közösségi média felület. Regisztrál egyébként a filmklubba való belépését is ennek köszönheti, és ami még fontosabb lesz az, hogy a Facebook segítségével rátalál, vagy hát pontosabban ő rátalál rá az első nagy szerelme kamaszkorából, Kertu, aki időközben híres írónővé vált, és az a két kötet, amit korábban említettem, a filmes életmód kalauz és a mágikus város kalauz, azok Kertu alkotásai. És így jelenik meg a múlt Olli életében, és bonyolítja meg egyre inkább a jelent.
Uh-huh. Abban a pillanatban, ahogy megkapja ezt a Facebook értesítést, hogy Kertu ismerősnek jelölte őt, onnantól elkezd ezzel a körteruhás lánnyal álmodni, hogy gyerekkori nyaralások térnek vissza azok az emlékek, és közben próbálja eltolni magától ezt a nőt, tehát nem akar vele kapcsolatba lépni. Miért?
Kezdetben valóban talán van benne egy ilyen tartózkodás, lehet azért, mert ő is érzi, hogy ez most nagyon felforgatja azt az életet, amire ő egyébként berendezkedett, és így ő maga így tudatosan nem eszmél rá arra, hogy ez a kis élete a kiadóvezetőként, meg a kis családjával, az kevésbé funkcionál. Valószínűleg ez lehet az, ami miatt kezdetben tartózkodik ennek a kapcsolatnak a felelevenítésétől, de aztán valóban egyre inkább ez átveszi a vezető szerepet az ő életében. Tehát egyre inkább kapcsolódunk így ezáltal a múlthoz, miközben ugye Kertő és Olli a jelenben próbálnak újból ismerkedni egymással, és azért vannak furcsa elemek is, amik ehhez a kapcsolathoz fűződnek, tehát nem csak ez a kamaszkori szerelmet ér vissza az ő életében, hanem annak a gyerekbandának a többi tagja is tulajdonképpen, akikkel ő annak idején a gyerekkorát, kamasz éveit töltötte nyaranta. És a többi szereplő megjelenésének egyáltalán nem örül. Tehát ez lehet az a másik dolog, ami miatt itt a Kertuval való kapcsolatát egy picit hűvösen kezeli, illetve bizonytalanul is kezeli az elején.
Egyébként akárhányszor látjuk ezeket a nyarakat, mert ugye az olvasót beavatja a szerző, hogy mi minden történt, hogy először egy ilyen felhőtlen, igazi, boldog nyaralás képe látszik, és újra visszatérnek ezek a nyarak, és egyre sötétebb lesz a kép, ugye?
Ahogy haladunk előre a történetben, úgy válik egyre hihetetlenebbé, egyre szürreálisabbé, és egyre sötétebbé a történet. Tehát itt a gyerekkori nyarakról is kiderül, hogy korántsem a felhőtlen boldogságnak az időszaka volt, legalábbis nem minden szereplő tekintetében, és más szempontból is, tehát itt a jelenbeli rétegben is ugyanezt tapasztalhatjuk. Tehát amit itt az előbb említettem, hogy a többi gyerekkori pajtásának az újbóli felbukkanásával egyáltalán nem boldog Olli, annak hát azért nagyon is megalapozott oka van.
Van ez a kifejezés, azt írja Olli egyszer Kertunak, amikor már arról leveleznek, mert egyébként csak leveleznek, hogy kiadhatná a második könyvét Olli kiadója. hogy milyen jó lenne ilyen homo cinematikusként élni. Tehát, hogy amik a filmek közvetítenek. Egyszerűen az az életérzés. Kertú számára miért ilyen fontosak a filmek? Mi több ezekben a régi filmekben, mint amit a mai világ tud adni, vagy miért menekül abba?
Hát annyit derül ki a történetből, pontosabban úgy fogalmaznék, hogy annyit szeretnék egyelőre elárulni, hogy ezek a gyermekkori nyarak, vagy a gyermekkori időszak azért Kertú számára tényleg nem feltétlenül voltak boldogak, és aztán az élete egy pontján, amikor nagyon nagy trauma érte, akkor a régi klasszikus filmekben talált menedéket, és tulajdonképpen ezen az alapon tudta újraindítani ő az életét. Talán arra appellál a szerzőnk, Kertú, hogy a reménybeli olvasóközönség tagjai közül is sokan vannak olyanok, mint akár egyébként Olli, akit itt látunk a történetben, hogy van egy életük, ami tulajdonképpen a felszínen működik, de valahogy mégiscsak úgy érzik, hogy valami hiányzik belőle. És Kertú könyvei, a filmes életmód kalauz, illetve a mágikus város kalauz is talán ezt a furcsább, ilyen nagyobb jelentőséggel bíró, vagy legalábbis olyannak tűnő elemet adják vissza az embereknek, vagy adják meg az embereknek. Tehát, hogy mind a két könyvét arra alapozza, hogy ezek segítségével az életet még teljesebben tudjuk megélni, sőt a maga teljességében tudjuk megélni. Tehát, hogy azért a hétköznapok sokszor tűnhetnek szürkének és laposnak, még akkor is, hogyha működnek, és azért biztos sokan vannak olyanok, vagy akik többször vagy az életük egy szakaszában úgy vélik, hogy jó, ez így működik, de valami hiányzik. És Kertú kötetei talán ezt a hiányzó elemet próbálják közvetíteni, és éppen ebben rejlik a sikerük.
Ez azért tartottam fontosnak, hogy mondjuk el, mert ugye az olvasóra is pont ugyanígy hat, hogy egyszerűen elkezdünk gondolkodni ezen, hogy bizonyos érzelmeket intenzívebben megélni, mint ahogyan egyébként gondoljuk, hogy érdemes, mert fájni fog. Ez rengeteg olyan dologra mutat rá, ami szerintem az olvasónak is elismeréseket hoz.
Igen, és talán ez nem csak Kertúnak ezzel a két kötetével van jelen, hanem tényleg így a regény többi rétegével is, tehát hogy az észszerűség mentén zajló hétköznapi életbe itt nagyon sok minden behoz egy kis pluszt, akár tényleg ez a két könyv, amit itt a történetben láthatunk, mert hogy egyébként tényleg szövegrészleteket is olvashatunk Kertú ezen alkotásaiból, de ugyanúgy a múltbéli emlékek is kicsit, hát így utólag már ugye a realitástól elszakadt, kicsit misztikusabb dolgot jelentenek, mint ahogy az álmok világa is. Vagy éppen a zene is eléggé fontos szerepet kap, szintén ilyen visszatérő motívumként a történetben.
És ugye
a Facebook, egy ilyen alternatív realitásként szintén.
Az jutott csak eszembe, hogy Kertú Párizsban él, és Oli gyakran gondol rá, vagy írja is, hogy ezért ez mennyire más világ lehet. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy Kertút mennyi impulzus éri, és persze, hogy így gondolkodik, így éli meg a dolgokat, de hát ugye mivel a következő könyvét ennek a kisvárosnak a úgynevezett mágikus helyszíneiről írja, úgy tűnik, hogy ő mindent ilyenné tud alakítani.
Igen, tehát nem annyira a konkrét helyszín dönti azt el, hogy most valami mágikus vagy nem mágikus, hanem az, hogy hogyan éljük meg, bár ugye Kertúnak az a teóriája, hogy valóban ilyen a nagyvilág számára ismeretlen finn kisvárosokban is tényleg létezhetnek olyan helyek, amik valami miatt varázslatosak, ahol a pillanat így nagyon összesűrűsödik, és hogyha az ember ott sétál, vagy ott van, akkor egészen más színben látja a világot.
A könyv egy ponton nagyot vált. Mondhatom azt, hogy szinte krimiszerűvé válik, de valahogy így fenekestől fölfordul a világ. Egy egészen sajátos, túlfűtött hangulata van már.
Valóban így van, és nehéz róla úgy beszélni, hogy azért ne leplezünk le túl sok mindent. Tényleg, ahogy haladunk előre a történetben, úgy válik egyre szürreálisabbá és egyre sötétebbé. És ténylegesen van egy ilyen jól meghatározható pont, ahol átfordul már abszolút ebbe a sötét és nagyon furcsa jellegbe.
És nagyon szenvedélyes.
Igen, igen. Tehát ahogy így egyre több részletet tudunk meg, mert kicsit ilyen kirakós-szerűen építkezik ez a történet, pont azért is, mert hogy ugye van egy jelenbeli rétege, ahol jelenlegi élete, amelyben újra találkozik Kertúval, és van egy múltbeli rétege, az ő gyerekkoruk, kamaszkoruk, és mind a kettőről folyamatosan tudjuk meg az újabb elemeket, és ezeket mint a kirakós kockáit tudja az olvasó egymás mellé rakosgatni, mert nagyon sok benne az elhallgatás a jelen szintjén is, illetve a múltbeli szinten is. És amikor ez a kép összeáll, hogy valójában mi is volt az, ami annak idején történt, és ami annyira nagy traumát okozott, onnantól kezdve ugye már az olvasó előtt is ott van a teljes kép, és onnantól koncentrál igazából a jelenre az elbeszélés, és az, hogy akkor innentől kezdve hogyan lépnek tovább, vagy hogyan folytatják ők a jelenben a kapcsolatukat. Itt a már korábban említett többi régi pajtás, illetve az ő megjelenésük is milyen irányba viszi Olli és Kertó történetét, mert azért őnekik meghatározó szerepük van ebben.
És azt elárulhatjuk, hogy innentől, tehát a regény közepétől nagyjából már róluk kettőjükről szól ez a történet. Valahogy Olli családja kivonódik ebből a képből. Ez egy érdekes lehetőség.
Itt valóban ilyen szempontból is átkattan a történet, hogy onnantól kezdve már jobban látjuk azt, hogy Olli megtalálta azt az életet, amiben valósan jelen tud lenni. És valóban ez azzal jár, vagy ez akkor következhet be, amikor a családja eltűnik a képből.
A rejtekjáratokra visszatérve, azt gondolja az ember, hogy ezek alagutak, ahol kényelmesen a föld alatt, vagy hát legalábbis pókhálókkal és földomlásokkal megküzdve, de azért haladhat. De nem erről van szó, hanem a vállát előre préselve, négy kézláb vagy hason csúszva, gyökerekkel hadakozva és mindenfélével, ami ott a földben van, mintha valami csatornán kéne átvergődni, és hogy a gyerekek és a felnőttek is megváltoznak ezekben az alagutakban, és találtam néhány idézetet, hogy mintha gázokról lenne szó, hogy mindenféle gőzök és gázok vannak ott a föld alatt, és ezért változik meg a pszichés állapotuk, de Olli meg azt gondolja, hogy valami másról van szó, tehát hogy ott valami varázslat történik. Néha olyan, mintha szülőcsatornában mennének, hogy megváltozzanak, amikor kiérnek. Sok minden eszembe jut erről a rejtekjáratról.
Igen, szerintem is elég sok mindenre lehet asszociálni, és pont így a szülőcsatorna is az egyik olyan, mert hogy valóban át kell küzdeniük magukat ezeken a járatokon, tehát korán sem egyszerű a haladás. Fizikailag sem, illetve pont emiatt a más állapot, vagy módosult tudatállapot miatt sem, amilyenbe kerülnek, amikor a rejtekjáratokban haladnak, olyannyira, hogy utána nagyon nehéz is felidézniük azt, hogy valójában mi történt odalent.
És már nem lesznek ugyanazok.
Nem lesznek ugyanazok, igen. Tehát kicsit még az álmok világával is párhuzamba állítható az, ami a rejtekjáratokban történik, és valóban van rá egy kvázi logikus magyarázat, hogy ugye a föld kipárolgásaiból adódik, vagy az eredményezi ezt a módosult tudatállapotot, és van rá egy kevésbé racionális magyarázat, hogy nem, hanem ez egy mágikus világ, ez egy varázslatos világ odalent, ami megváltoztatja az embert.
Bába Laura fordítóval beszélgettünk a Dombvárosi rejtekjáratok című különös hangulatú és igazán maradandó élményt adó regényről. Pasi Ilmari Jääskeläinen könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.